Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Ez az imám mindannyiunk számára, férfiak számára, hogy megtapasztaljuk ezt az erőt. Szeretném bátorítani benneteket, hogy minden bennetek van, ami szükség van, amire szükséged van. Isten beléd helyezte ezt az erőt. A Szent Szellemnek az ereje benned él. Mai nap arra fogunk beszélni, hogy mit jelent bátor férfinak lenni. Oké? Mit jelent bátor férfinak lenni? Tavaly beszéltem arról, mit jelent a boldog férfi, milyen boldog férfinak lenni. Ha szeretnéd ezt meghallgatni, akkor csak menj fel a kkr.hu média letöltésekhez, és hallgass meg, mert azt gondolom, hogy ez is nagyon sokat tud segíteni, hogyha szeretnél egy igazán boldog férfivá válni, hogyha küzdesz a depresszióval, vagy küzdesz azzal, hogy nem igazán tudsz olyan boldog lenni, igazán boldog lenni, és jelentőség teljes életet élni, akkor egyszerűen csak hallgass meg ezt a tanítást, mert hiszem, hogy nagyon-nagyon jó lesz, és segíteni fog. A mai nap viszont arról szeretném beszélni, mit jelent bátor férfinak lenni. Tudjátok, bátor férfinak lenni nem azt jelenti, mint amit Hollywood mond. Okay? Nem az, amit a filmekben látsz. Nem az, amit Bruce Willis mutat be a képernyőkön, hogy az a bátor férfi, aki a tűzből így kisétál, úgy, mint hogyha nem is történt volna semmi. Hollywood és ez a világ lefest egy képet, hogy milyen bátor férfinak lenni, milyen egy igazi férfi. De igazából ez hazugság. A Biblia egészen más dolgokat mond, hogy milyen egy bátor férfinak lenni. Tudjátok, pár héttel ezelőtt volt egy CTF-ünk, ahol az egyik csapatnak a csapatkapitánya voltam, és ez a csapatomban volt egy srác, Rolandnak hívták, csak hogy tudja, na mindegy, szóval Rolandnak hívták, és ez a srác kicsit túl komolyan vette a játékot. Egyszer ott jött hozzám oda, és kérdezte, hogy vagy láttam, hogy fel van dúlva, és mondom, Roland, mi a baj? Azt mondja, hogy kiállok ebben a játékból, nem bírom. Mondom, mi történt? Próbáltam elbújni egy kocsma mellett, és a részeért a kocsmából ott beszólogattak, és lelepleztek, hogy ott vagyok az másik csapat előtt. Annyira kiakadt, utána visszament a kocsmába, és elkezdte leugatni az egyik srácot, káromkodni rá, és megint találkozunk, és beszélgettek a Rolanddal, meg ott van mindenki, az egész csapaton, és egyszer csak azt látom, hogy két srác kocsma felől jön, így feldúlva, tudjátok. De amikor ilyen látod, hogy ebből nem lesz jó. Tehát, hogy ez ott valami gáz lesz. És akkor mondom, Roland, ezek miattad jönnek? Azt mondja, aha, mit csináltál? Szép vagy normális. És jönnek a srácok Roland felé, és látom, hogy meg akarják verni. És ebből nem verekedés lett volna, hogy a Zoli mondta, nem verés. Tehát verték volna a Rolandot. és gyakorlatilag nagyon nem tudtam, hogy mi fog történni, csak azt tudtam, hogy én vagyok ott a csapatkapitány, és valamit kell tennem. Közbe kell, hogy avatkozzak, különben megverik ezt a gyereket. És leállítottam őket, odaadtam a kezemet, így, tehát tudjátok, mint ahogy ezek a dulakodások, hogy mennek neki, meg káromkodnak egymásra, meg összedugják a fejüket, tudjátok, és majdnem megverték. 10 percen keresztül próbáltam szétszedni őket, és a Roland provokálta őket, mondtam a Rolandnak, oké, Roland, kérjél bocsánatot azért, hogy ilyen rondán beszéltél azzal a srácsal, mert tényleg nagyon azért volt kiakadva az a gyerek. Elvileg nem is volt igazságos, nem ők köpték be. Mondtam neki, Roland, ezt nem így rendezzük le. Nem ezt jelenti bátornak lenni. Nem ezt jelenti férfinak lenni. És végül 10 perc után sikerült azt elérni, hogy a srácok kezet rázva mentek el egymástól. Nem volt bunyó belőle, Roland bocsánatot kért, a srácok meg kibékültek vele. Ez egy csoda volt. De félelmetes szituáció volt. Nem tudtam, hogy mi fog történni. Én is féltem, hogy mikor kapom én az egyik jobb anyást. De utána odajött a Roland hozzám, és bocsánatot kért, és mondta, hogy ne haragudjon, hogy így viselkedett. Viszont azt mondta, hogy sajnálom, hogy elfutottam. Mondom, miről beszélsz? Sajnálom, hogy elfutottam a verekedés elől. Mondtam, Roland, nem ezt jelenti bátor férfinak lenni. Nem ezt jelenti, hogy nekimész a másiknak, hogy agresszívvá válsz. Tudjátok, a férfiak nagyon sokszor azt gondolják, hogy akkor bátrak, ha agresszívak. De ez nem. Ez nem ezt jelenti. Akkor vagy bátor, amikor meg tudod tartani a józanságodat. Amikor nem vagy passzív sem, de nem válsz agresszívvá sem. És a mai nap erről szeretnék beszélni, hogy mit jelent igazán bátornak lenni. Mit jelent bátornak lenni. Szóval ma is, ahogy szoktam, fogok adni nektek pontokat. Ma az, hát elvileg 10 pontot írtam le. Jó sok, így érzete értem. Mindenképpen gyorsan fogunk keresztül menni. És bocsánat előre is a hangomért. Próbálom a legjobbat adni. Az első dolog, amit leírtam, hogy milyen egy bátor férfi, az, hogy mer láncokat törni. Mer láncot törni. Oké. Mielőtt félreértitek ezt, nem fizikálisan, hogy ilyen vastérű leszel. Szóval nem ezt jelenti. Hadd magyarázzam el, mit jelent láncokat törni. Egy bátor férfi megmeri törni a kötelékeket, amit a családjából, az előző generációjából hoz. Tudjátok, a történelem megismétli magát. Ha nem törsz meg valamit az életedben, akkor ugyanaz fog megtörténni a te életedben, mint a családod életében, mint a szüleid életében. Ha te nem törsz meg láncokat, szellemi dolgokat a saját életedben, ugyanaz lesz a kezdése, és ugyanaz lesz a befejezése az életednek. Tudjátok, vannak jó dolgok, amiket hozunk a szüleinktől, az apukánktól. Az apa amúgy nagyon, nagyon meghatározza egy férfinek a mi voltját. Ha szeretnél megtudni sokat egy embernek az életéről, kérdezd meg az apukájáról. Milyen volt az apukája? Az apukánk óriási hatással van az életünkre. Befolyásolja azt, hogy hogyan reagálunk dolgokra sokszor. Nyilván nem akarom, szóval ne értsétek félre, te vagy a felelős a saját életedért és a döntéseidért. Viszont hozunk viselkedési mintákat, nevelési mintákat, hitbeli, gondolkozásbeli mintákat a családunkból. És hála Istennek azoknak, azokért, a családokért, például a Christophernek egy nagyszerű családja van, egy nagyszerű apukája és anyukája, akiktől nagyon jó példákat lát. De sokatok tudom, hogy nem ilyen. Sokatoknak tudom azt, hogy nem ilyen mintát kapott, nem is volt igazi apukátok. Lehet, hogy volt apukád, de nem volt jelen, vagy passzív volt, vagy agresszív volt, vagy nem adott egy jó mintát számodra. Vannak dolgok, amiket viszont te meg tudsz állítani a saját életedben. És meg tudsz változtatni a saját életedben. Lehet, hogy nem tudod megváltoztatni az életednek a kezdését, de a befejezését meg tudod változtatni. Ez tőled függ. Emlékszem, hogy körülbelül 23 éves voltam, amikor az életem egyik legnagyobb kihívás előtt álltam, diploma előtt. Akkor lett volna szükségem a legnagyobb segítségre, a legtöbb támogatásra otthon a családom részéről. De ehelyett ez volt a családunkban a legrosszabb időszak. Anyukám elköltözött apukámtól. Apukám nagyon agresszív volt sokszor, kiabált, veszekedtek, félelemből értünk otthon. És emlékszem, hogy fönn voltam a szobámba, és hallottam lentről megint valami kiabálást, és azt mondtam, hogy nem tudom, volt-e bennetek már ilyen, de egyszerűen volt bennem egy tű, volt bennem egy szomorúság, és éreztem azt, hogy valami felkelt bennem, mint hogyha egy ilyen szörnyetek felkelt volna bennem, és azt mondtam, hogy hák, felkelt bennem zöld szörny. És azt mondtam ott, sírva, de magabiztosan, hogy én nem fogom ugyanezt továbbadni az én gyerekeimnek. Én nem leszek ilyen apa. Én nem fogom ugyanezt végigcsinálni. Nem fogok ugyanilyennél válni, az én házasságom jobb lesz. És ott eldöntöttem, hogy felkelt bennem valami, és ott szellemileg megtörtem láncokat az életemben, és azt mondtam, hogy nem, én itt megállítom. Ezt a saját életemben nem fog tovább menni. És ott történt valami szellemileg. Én hiszem azt, hogy ilyenkor, amikor egy férfi elég bátor és magabiztos meg tudja hozni ezt a döntést, akkor ott történik valami a szellemi világban. És ma az egy kegyelem az, hogy én itt vagyok. Egy kegyelem az, hogy ilyen állapotban vagyok. Kegyelem az, hogy nincsen bennem egy űr, ami egy betöltetlenség, amit az apukám nem tudott volna betölteni. Mert nem ő töltötte be, hanem Isten volt az, aki betöltötte, és egy gyülekezeten keresztül Pásztor Denis, és voltak emberek az életemben, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetek, hogy ma ilyen állapotban vagyok, mint férfi, hogy férfivá tudtam válni, hogy az életem nem ugyanolyanná vált, mint az ő élete. Tudjátok, amikor vegyünk egy nagyon extrém esetet, amikor valakinek az apukája alkoholista, ez az alapértelmezett beállítás otthon. Annak a gyereknek ez lesz az alap, ez lesz a természetes, hogy az apja veri az anyját, vagy kiabálnak, vagy ahogyan kezeli az egyik szülő a másikat. Ha te nem változtatod meg, ha nem állsz föl és nem változtatsz meg valamit, ugyanez az alapértelmezési mód fog tovább menni a saját életedben. Viszont szeretnélek bátorítani benneteket, hogy nincsenek generációs átkok, hanem generációs döntésed van. Van generációs döntésed. És legyél te egy olyan apa majd a gyerekeid számára, akikre úgy fognak felnézni, hogy azt mondják, hogy na én ilyen apa szeretnék lenni. Olyan szeretnék lenni, mint ő. És meghozhatod ezt a döntést. Bátor férfinak ezt jelenti lenni, és Isten ott lesz melletted, és segíteni fog. És ha van benned egy ilyen vágy, akkor ezt add oda Istennek, és merj láncot törni. Oké, a második dolog, egy bátor férfi mer felelősséget vállalni. Felelősséget vállalni először is a saját életéért, ez az a legelső. És ezután másokért életéért, a családjáért, a feleségért. A felelősségvállalás az egyik jele annak, amikor egy fiúból férfi lesz. Ha szeretnéd tudni, hogy mikor váltál férfivá, akkor nézd meg, hogy mennyire tudsz felelősséget vállalni, milyen felelősségeket lehet rád bízni. Menjünk vissza az Éden kertjébe. És olvassuk fel az 1 Mózes 2.15-öt. 1 Mózes 2.15. Ez az ige arról szól, Isten ott megy Ádámhoz, és egy felelősséggel bízza meg. 1 Mózes 2.15. Az örökkévaló Isten tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet, és viselje annak gondját. Gondot viseljen. Isten nem csak azért teremtette meg Ádámot, hogy egész nap a számítógép előtt üljön, hogy egész nap szórakozzon, vagy a focit nézze egész nap, vagy a tévét, vagy bármit, hanem azért, mert rábízott fiúk, férfiak. Szeretném, hogyha megértenétek, hogy Isten többet bízott rád, mint hogy csak szórakozással teljen az életed. Ha Isten rád bízott dolgokat, vedd el ezt a felelősséget, mert felelősséget vállal. Régen, pár száz évvel ezelőtt, a fiúk sokkal fiatalabban kezdtek el felelősséget vállalni. Olvastam egy sztorit. David Farragut, nem tudom, hogy kell mondani. Ő volt az USA tengerészetének első admirálisa, aki 12 évesen lett először hajós kapitány. 12 évesen. Itt mindenki 12 éves idősebb. Ugye az nincs itt 12 éves. Szóval, és rengeteg sztori van még, példák, amiket tudnék mondani nektek. Ma, a mai kultúrában azt látjuk, hogy ma 30 éves férfiak sem igazán férfiak. Nem váltak azzá. Nem akarnak felelősséget vállalni a saját életükért. Nem akarnak megházasodni, mert nem akarnak felelősséget vállalni, nem akarnak elköteleződni. Nem akarnak saját lábukra állni. Még mindig az anyukájuk közelében akarnak élni, mert nem tudnak elszakadni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a mai férfiak között nagyon sok anyámasszony katonája van, akik még 30 évesen sem tudnak felállni, és felelősséget vállalni. Szeretnél bátorítani arra, és az egyik lépés annak, hogy felelősség teljes életet kezdj, az, hogy egy idő után el kell, hogy szakadj otthonról. El kell, hogy költözz. Ez egy egészséges dolog. Én 22 éves, 23 éves voltam, akkor elköltöztem otthonról. És nem azért, mert nem lett volna otthon hely. Sokkal kényelmesebb lett volna otthon élni. De tudtam azt, hogy ez miattam, magam miatt fontos. Az én férfivé válásomban fontos ez. Vállalj felelősséget. Sokan még nem vagytok 20 évesek sem. Isten most is adott nektek egy felelősséget, az, hogy tanuljatok. Nagyon sok fiatal nem vállal felelősséget azért, hogy hogyan tanul. Hogy milyen jegyeket hoz haza. Mennyit megoldja a házi feladatát, vagy megcsinálja. Fontos, hogy felelősséget vállalj a saját életedért. Mert ne csak a mának élj, ne csak azt csináld, ami ma kellemes, hanem gondolj a holnapra. Vállalj felelősséget a munkádért, hogy hogyan végzed el a munkádat. A feleségedért, a gyerekekért. Vállalj felelősséget a döntéseidért, a tetteidért, szavaidért, viselkedésedért, a saját fizikai és lelki egészségedért. Ez a te felelősséged. Mindennek következménye van az életünkben. Egy felelősségteljes ember tudja, hogy vállalja a felelősséget, vállalja a következményeket. Könnyebb nem felelősséget vállalni. Ma nagyon sok férfi inkább a könnyebb utat választja. Miért? Mert félnek szembenézni a problémákkal. Félnek szembenézni a kihívásokkal. Miért van szerintetek annyi alkoholista a kocsmában? Miért menekül egy csomó gyerek, fiatal, a számítógép elé, vagy a tévéképernyője elé, egy virtuális világban? Szerintetek miért? Nem azért, mert szeretnek inni annyit, hanem azért, mert menekülnek. Menekülnek a saját felelősségük elől, menekülnek a saját problémáik elől. És igen, ez sokkal könnyebb. De Isten arra hívott el bennünket, férfiakat, hogy vállaljunk felelősséget. Legyünk bátrak. Nézzünk szembe a problémákkal. Ne félj a problémákkal szembenézni. Ne félj kezelni ezeket az életedbe. Ha tudod, hogy van valami probléma, kezeld. Nézz szembe. És Isten segíteni fog neked ebben. Amen. Vállaljunk felelősséget. A harmadik dolog, egy bátor férfi meri vezetni a családját. Olvassuk el az 1 Mózes 2, 15-től 17-et. Ez ugyanaz az ige, csak folytatjuk tovább. 1 Mózes 2, 15-től 17-ig. Az örökkévaló Isten tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet, és viselje annak gondját. Ezután azt parancsolta neki. A kertben minden fának a gyümölcsét bátran megelheted egy kivételével. A jó és rossz megismerésének fájáról nem szabad enned, mert amikor annak a gyümölcséből eszel, azon a napon biztosan meghalsz. Mi történik itt? Mi van itt igazából? Mi történik itt? Nem tudom, hogy feltűnt-e nektek ez az a dolog, hogy itt, ebben az ige versben, Isten Ádámnak mondja, mutatja meg a látást. Ádámnak mondja el a küldetését, a látását az életére. És Évának. Évát később teremtette meg. Éva Ádámtól tudta meg, hogy mi a látás. Ádámtól tudta meg, hogy nem ehetnek a jó és gonosz tudásának fájáról. Ádám volt az, aki elmondta ezt Évának. Ádám volt az, aki átadta ezt a látást Évának. És tudjátok, ne értsétek félre, nem mondom azt, ez hülyeség, hogy egy nő közvetlenül Isten nem tud beszélni. Ez hülyeség. Viszont Isten azért teremtett téged, férfit, hogy te vezesd szellemileg a családodat. Te legyél a szellemi vezető otthon. Aki elveszi Istentől a látást. Elveszi azt az irányvonalat, hogy merre menjünk, mit csináljunk. Azt ír a Biblia, hogy a férfi feje Krisztus, és a feleségnek a feje pedig a férfi. És ez belénk van, ez bennünk van, belénk van kódolva ez az elhívás minden férfiban. És ne gondold azt, hogy nem vagy erre képes. Te vagy a felelős házasságodért, a gyerekeidért. Isten téged fog ezért számon kérni. És tudom, hogy sokatoknak még nincsen családja, nincsen gyereke, de van, aki már van gyereketek, vagy van feleségetek. De vagy az, aki felelősséggel tartozol irántuk. Mit jelent a vezetés? A vezetés nem dirigálást jelent. A vezetés nem diktátori, nem azt jelenti, hogy diktátor vagy, hogy mindenki kiszolgál engem. Sokan van egy rossz elképzelésük a vezetésről. A vezetés nem azt jelenti, hogy agresszívan ráerőlteted másra a te akaratodat. A vezetés szolgálatot jelent. A vezetés gondoskodást, tanítást jelent. Jobbá teszed valakinek az életét. Jobbá teszed a környezetedet. Ez jelenti szellemi vezetővé válni. Nagyon sok családban a férfiak nem merik felvállalni ezt a felelősséget. Nem merik hordozni ezt a dolgot. Félnek ettől, nem töltik be az elhívásukat. És amikor ez történik, akkor automatikusan a nő próbálja betölteni ezt az elhívást. Ha te nem csinálod, erre az lesz a következmény, hogy a nő fogja betölteni, akarja betölteni. Nagyon sok családban ezt látom Magyarországon. Nagyon sok keresztény családban is ugyanez van. És ez egy komoly probléma. Mit jelent szellemi vezetőnek lenni? Szellemi vezetőnek lenni azt jelenti, hogy Isten igéje szerint vezeted a családodat. Isten igére tanítod a családodat. De ehhez neked ismerned kell Isten igéjét. Ha állandóan a feleséged mesélnek arról, hogy ő mit tanult Isten igéjéből, akkor ez itt valami nincs rendben. Fontos, hogy tanítsd a családodat Isten igéjére. Te vagy az első számú pásztora családodnak, hogy ti lesztek majd az első számú pásztora a családotoknak. És az időt, az energiát, figyelmet, gondoskodást, szeretetet fog igényelni. Ez idő, ez figyelem. És nem minden férfi akarja ezt bevállalni, inkább leülnek a tévé elé is. És azt mondják, hogy a családról a feleség gondoskodjon. Majd ő rendezi a gyerekeket, majd ő figyel rájuk. Nem. Majd ti is figyeljetek ugyanúgy a családotokra. A vezetés azt is jelenti, hogy előjársz. Hogy példa vagy. Az életed egy példa. Légy te az, akinek eszébe jut együtt imádkozni a családdal. Nem mindig csak a feleséged legyen az, aki azt mondja, hogy drágám, nem kéne együtt imádkozni. Legyél te, előzd meg, már legyél készen, előzd meg, mielőtt ő még ezt akarná mondani. Legyél te az első. Legyél te az, aki buzdítod a családatot, hogy srácok, lányok, menjünk el gyülekezetbe ma, holnap. Ne a feleség legyen az, aki elrángatja a férfit. Ma nagyon sok családban ez történik. Légy te az, aki bemutatja, hogy milyen Istennel csendes időt tölteni. Legyél te az, aki elsőnek majd csendességet tartasz. Legyél te az, aki figyelemmel kísérel a családod szellemi egészségét. Hogy jó irányba mennek-e a dolgok. És hogyha valahol probléma van, merjél odalépni. Ezt is jelenti a vezetés, hogy merj korrigálni, megoldani ezt a problémát. Oké? Okay? Nem mindig majd a feleséged legyen az, aki mondja, hogy figyelj drágám, szerintem ez nem túl jó, hogy így megy.
Oké. Gyűlünk a tév előtt is. Jó, oké. Old meg.
Nem. Mi férfiak vagyunk azok, akik szellemileg vezetünk, előjárunk. Miért van az, hogy sok férfi nem mer vezetni? Azért, mert félnek, hogy nem lesznek olyan jó vezetők. Félnek attól, hogy nem lesznek olyan jó vezetők, mint mondjuk a feleségük, hogy rosszul fogják vezetni a dolgokat. Félnek az elutasítástól. Félnek, hogy beégnek. Tényleg van bennünk egy ilyen félelem. De szeretnélek bátorítani benneteket, belétek van kódolva az, hogy jól csináljátok. Isten belét kódolta. Van benned egy érzékenység Isten felé, a vezetésre. És fogsz hibázni. Nem leszel tökéletes. De a vezetést is gyakorolni kell. Bele kell, hogy jöjjél a dolgokba. Ha sosem vezettél, ha vannak területek kapcsolatodban, olyan területek, amiket mindig mondjuk a feleséged volt az, aki vezetett, vagy előjárt, és most te kezedbe akarod venni az irányítást, fogsz hibázni, és rosszabbul fogod csinálni, mint ő. Ez olyan, mint a vezetés, amikor megtanulsz vezetni egy autót, akkor először beülsz. Nehéz. Igazi, amikor először beültél az autómba, nehéz volt. Furcsa volt, lefulladtál párszor. De aztán utána... De ezzel én is így vagyok, mindenki így volt. Imivel egyszer elmentünk vezetni. De tök jó volt. És a végére, akkor beindította az autót, és gázt adott, tökéletesen elindult. Bele kell jönni, többször csinálni kell. Ugyanilyen a vezetés, és ne várd el azt, hogy azonnal gördülékenyen menjen. És egy másik fontos dolog. Ha felismertél egy területet az életedben, vagy fel fogtok ismerni területet, hol a feleséged vezetett is, és te szeretnél vezetni szellemileg, mondd el a feleségednek, mondd el ennek az embernek, és kérd meg azt, hogy segítsen neked ebben. Kérd meg azt, hogy engedjen meg téged vezetni. Engedjen téged hibázni. Mert fogsz hibázni. De neki meg az a része, hogy kezdjen ebben támogatni. Szóval kommunikáljátok ezt a dolgot. Oké, okay, szóval meri vezetni a családját egy bátor férfi. A többi pont már sokkal rövidebb lesz. A negyedik bátor férfi mer szeretni. Szeretnéd tudni, hogy mitől leszel vonzó férfi? Hadd mondjak el egy titkot. Szóval egy férfi akkor vonzó, amikor, hogy mondjam, vezető egyéniség, tehát vezet. Tehát ilyen magabiztos dominál, tehát ilyen magabiztos férfi, de ugyanakkor gyengéd. Nagyon sok férfi van a világban, akik ilyen alfa hímek, tudjátok, hogy és ilyen tényleg ilyen nagyon vezető egyéniség, nagyon erős személyiségük van. Nagyon domináns, alfa hímek. Viszont nincs bennük semmi gyengétség. Nincsen bennük semmi látság a szívükben. Viszont van nagyon sok ilyen anyám-asszony katonája a világban, akikben nincsen meg ez a férfiasság. Mind a kettő fontos. Higgyétek el, hogy ez a nőknek, ez egy nagyon vonzó. Nekik tudniuk kell azt, hogy ez a férfi tudja őket vezetni. Hogy biztonságban vannak nálad, hogy a jövőjük biztonságban van, hogy tudsz róluk gondoskodni, hogy tudod vezetni őket. Minden nő vágyik arra, hogy vezessék. Minden nő vágyik arra, hogy gondoskodjanak róla. Higgyétek el, a mai világ fordította ki teljesen ezzel a feminizmussal, mert minden dolgokkal teljesen megcserélődnek lassan már a szerepek és az elhívások. Mert megmutatni a szívedet, mint férfi, mert szeretni. Nagyon sok férfi azért nem meri kimutatni a szívét, mert fél, hogy akkor gyengének fog tűnni. Fél, hogy amikor ránéznek a többiek, akkor hogyha sírsz mondjuk, vagy egy könycsepp kijön az arcon, akkor azt fogják mondani, hogy te gyenge vagy. Nem, ez nem fog gyengévé tenni téged. Egy könycsepp nem tesz gyengévé. Ettől leszel bátor, hogy mered kimutatni az érzelmeidet. A férfiaknak ez a legnagyobb nehézség, hogy kimutassam az érzelmeidet sokszor. Szóval mert szeretni a feleségedet. Az Efézus 5.25 azt mondja, férjek, ti pedig úgy szeressétek feleségetek, ahogy Krisztus szerette az eklésiát. Odaadta érte a saját életét. Amen. Oké, a következő, az ötödik pont. Mire befejezem, a tizedik pontnál tartok, már visszajön a hangom. Úgyhogy ez tök jó lesz. Oké, az ötödik. Gyorsan meri kimutatni a gyengeségeit. Egy bátor férfi meri kimutatni a gyengeségeit. Ez egy kicsit kapcsolódik az előző ponthoz. Ha hibázol valamiben, vagy gyenge vagy valamiben, és ezt kimutatod, ettől nem fogsz gyengébbnek tűnni. Nagyon sokszor így ezeket el akarjuk fedni, férfiak, és magunk akarjuk megoldani a problémáinkat. Nincs szükségünk senkire. Én teljesen ilyen ember vagyok. Nekem ez egy küzdelem, hogy mindent egyedül akarok megoldani, nem akarok senkit bevonni ebbe, azért, mert én férfiak, meg tudom oldani a problémáimat. Zsoli, néha akarok segíteni, és nincs szükségem a segítségedre, meg tudom egyedül is oldani. És ez nem jó, ettől még nem vagy bátor. Merj segítséget kérni, ha szükséged van erre. Nem fogod a tekintélyed csorbulni, ha segítséget kérsz. hallgass a feleségedre. Oké? Férfiak, nagyon sokszor önfejűek vagyunk. Mi tudjuk a legjobban? Ne szóljál bele! Tegnap elment a hangom teljes, még ennyi sem volt, mint ez. És Zsani mondta, hogy figyelj Géza, az antibiotikumot, amit felírt az orvos, most már ki kéne váltanod, és be kéne szednem, mert szerintem ez visszahozná hangodat. És mondtam neki, hogy azonnal bejött ez a reakció, hogy nem, hogy is. Nincs szükségem gyógyszerre. Megoldom, én egyedül férfi vagyok. Legyőzöm. Tényleg. Mondtam neki, hogy figyelj, de az orvos azt mondta, ha lázam van meg, hogyha olyan rosszabbodik a helyzet. Azt mondja, Zsani, de hát már rosszabb a helyzet. De nem kell. És így győzködött egész délután, míg azt mondtam, hogy oké. Vásd ki akkor a gyógyszert, és akkor elment, kiváltott. Nagyon rosszul. Igen, amúgy mi férfiak egy kicsit túlreagáljuk ezeket a betegségeket, és mindegy. Jó, szóval az a lényeg, hogy elment, és kiváltott a gyógyszert, és tök rendes volt. Bevettem a gyógyszert, és mára már van valamennyi hangom, tehát hogy valamennyire tudok beszélni. Szóval ne féljetek kimutatni a gyengeségeiteket. 2 Korintus 12.10 azt mondja, hogy örömmel elviselem a gyengeségeimet. Meg amikor az emberek bántanak, vagy rosszat mondanak rólam, vagy amikor különböző nehézségek és bajok vesznek körül. Amikor az emberek üldöznek, vagy rosszul bánnak velem Krisztus miatt. Figyeljetek, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok igazán erős. Ott van egy kép, ami pont ez az ige van, és nagyon sokszor elnézek le. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Férfiak, nem akkor vagytok erősek, amikor erősnek mutatjátok magatokat. Merjétek kimutatni a gyengeségeiteket is. Oké, 6. Egy bátor férfi mert alázatos maradni. Ez is egy kicsit kapcsolódik ez, mert alázatos maradni. Mi férfiak szeretjük a dicsőséget, igaz? Szeretjük bezsebelni a trófeákat. Ez bennünk van. Élvezzük, ha sikeresek vagyunk. Élvezzük, ha ünnepelnek bennünket. Szeretünk elsők lenni, győzni mindenben. Szeretjük, mikor a legjobbnak tartanak bennünket. Igaz? Van ez. Bennünk van ez. Viszont a probléma az az, hogy ezt a dicsőséget magunknak akarjuk. Viszont Isten nem erre teremtett bennünket, hogy a dicsőséget, a győzelmeket, amiket végigcsinálunk az életben, ezeket magunknak zsebeljük be. Hogy ez a dicsőségünk megcsináltam. Tudjátok, hányszor hallottam? 40 évig dolgoztam ezért a házért. Megcsináltam. Vagy értitek, szóval, hogy szóval az a probléma, hogy magunknak akarjuk a dicsőséget, de az igazi út, a valódi út a dicsőséghez, tudjátok mi? Az alázat. Az alázat. A versengés, a feltűnősködés, ezek nem vezetnek dicsőséghez. Oké? Alázat. Nekünk férfiaknak meg kell tanulnunk például veszíteni. Nagyon nehezen tudunk veszíteni. Veszít a csapatunk, akkor... Előző héten voltam egy meccsükön az Oliéknak, és... Mennyi volt? Kikaptatok a főtök? Fájdalmas, igaz, lejönni a pályáról, úgyhogy veszítünk. De! És van, aki nem tudja ezt kezelni. Van, aki érzelmileg teljesen kiborul. Teljesen agresszívvá válik sokan férfiak. Mert tanuld meg kezelni a bukásokat. Hogy hogyan veszíts. Oké? Okay? Maradj alázatos. Jeremiás 9, 23, 24. Jeremiás 9, 23, 24. Ne dicsekedjen bölcsességével a bölcs, se erejével az erős, haló férfiak. gazdagságával a gazdag. Ha dicsekedni akar, hát azzal dicsekedjen, hogy igazán ismer engem. Tudja, hogy én vagyok az örökkévaló, aki hűséges szeretettel, igaz ítélettel tudatosságosan kormányzom a föld lakóit, mert ezekben telik kedvem. Ez az ige erről szól. Ez nekünk szól, férfiak. Mert mi vagyunk az erősebbik, nem? Az erő az, ami meghatározza az életünket. És igen, Isten győztes életet akar nekünk adni. Viszont ezt a dicsőséget nem magunknak zsebeljük be, hanem azért alkotott Isten bennünket, hogy neki szerezzünk dicsőséget. Azt írja a Biblia, hogy ne földi kincseket gyűjtsetek, hanem mennyei kincseket. Azt írja a Biblia, hogy Isten ellenáll a büszkéknek, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Merj alázatos maradni. Oké. Hetedik pont az, egy bátor férfi mer bocsánatot kérni és megbocsátani. Hát ez egy nehéz. Ez egy nehéz díj. Tudjátok, ott van a férfi, van ez a férfi büszkeség. Én nem fogok bocsánatot kérni. Ne hülyeskedjél már. Én nem vagyok ebben hibás. Te vagy a hibás ebben. Én nem fogok bocsánatot kérni. Tudjátok, az egyik legtiszteletre méltóbb dolog, akár a nők szemében, vagy egymás szemében, amikor tudunk bocsánatot kérni. És annyira nagyra értékel, amikor mi fiúk is tudunk oda menni egymáshoz, hogy bocsánatot kérni egymástól. Mert ez egy nagy dolog. És annyira jó ezt látni, itt a gyűlibe. Nincsenek ilyen emberek, akik bekeményedtek, és nem haragot tartanak. Szóval ez az egyik. A másik pedig, hogyha valaki megbántott, ne tarts haragot, bocsáss meg, merj megbocsátani. Tudjátok, miért van annyi sok mogorva, bekeseredett férfi idősebb korukra, akik mindenért panaszkodnak, meg morognak? Tudjátok, ezek a hümmögő emberek. Miért? Azért, mert a múltjukban megbocsátatlanságot tartanak, haragot, keserűséget tartanak a szívükben. Emberek megbántották őket a múltban, a gyerekeik megbántották, barátaik, a feleségük megbántottak, és ezért haragot tartanak magukban. Merj megbocsátani. Rendezd a múltat. Válj szabaddá ezektől. Tartsd tisztán a szívedet. Ne engedd be ezeket a dolgokat a szívedet. Oké, a nyolcadik. Bátor férfi, mert hűségesen és fedhetetlenül él. Nagyon sokszor a világ, ezek a James Bond filmek is azt sugallják, hogy minél több nőt meghódítasz az életedben, annál bátrabb vagy lenne. Annál igazi férfi van. Minél több hülyeséget megmersz csinálni, minél több bűnt megmersz csinálni, annál bátrabb vagy. Nem, ez pont az ellenkezője. Dávid Zsoltárok könyvében Istenhez megy. És Dávid elmondja, mit jelent hűségesnek lenni, mit jelent fedhetetlenül élni. Zsoltárok 26:1-3. 26, 1-től 3-ig. Örökkévaló, ítélj meg engem, mert ártatlanul éltem, és benned bíztam. Ingadozás nélkül. Vizsgálj meg, örökkévaló, és próbálj meg, tisztíts meg szívemet és szándékaimat. Mert mindig kegyelmedre nézek, szereteted által élek. Dávid elmondta azt, hogy mit jelent fedhetetlenül élni. Fedhetetlenül élni azt mondja, hogy azt jelenti, hogy igazat mondasz, őszinte vagy. Nem tagadod le a bűneidet. Nem próbálod elfedni a bűneidet. Beismered. Tanulsz belőlük, tovább lépsz, és igyekszel a jövőben ezeket nem megtenni, nem elkövetni. Azt írja itt a Biblia, hogy tisztítsd meg a szívemet és a szándékaimat. Tudjátok, sok férfi csak azokat a bűneiket vallják meg, ami kiderül. De Isten azt mondja, hogy az a bátor férfi, aki Isten elé megy, és azokat a bűneit is megvallja, ami nem derül ki. És utána meg akar ebből változni. Az igazi megtérés ezt jelenti, hogy nem akkor kérsz bocsánatot, amikor valaki csak így felfedi az egyik hibádat, hanem oda mész Istenhez, és mindig megvizsgálod a szívedet, hogy vajon fedhetetlenül élsz-e. Ezt mondja Dávid. Ez a valódi megtérés, ez a valódi hűségesen fedhetetlenül élni. Döntsd el, hogy hűséges leszel a feleségedhez, hűséges leszel Istenhez, hűséges leszel a gyülekezethez, hűséges leszel Istennek, és engedelmeskedni fogsz neki. És egy tiszta életet fogsz élni. Merj tiszta életet élni. Merj egy hűséges és fedhetetlen életet élni. A 9. Egy bátor férfi mer harcolni az igazságért. Tudjátok, a mi kapcsolatunkban Zsanival is van, amikor nincsenek helyes dolgok. Akár a házasságunkban, vagy a nagyobb családi körben. És van, amikor azt ki... Van, amikor tudod, hogy ez nem a helyes. Csak azért, mert konfrontálódsz, és kiborítod a bilit néha, mert valami nem helyes. Ez nem azt jelenti, hogy neked bocsánatot kell kérned. Nagyon sokszor azért jönnek konfliktusok egy kapcsolatban, mert kiborítod a bilit, mert megringatod a hajót. Az a legfontosabb, hogy az igazság győzedelmeskedjen. És mer konfrontálódni, mer konfrontálni, mer felvállalni az igazságot. Néha fel kell rázni a dolgokat, érzed, hogy régóta már nem mennek olyan jó a dolgok, valami nem működik jól. Ezt úgy szokták mondani, hogy így megbillengeted a csónakot. Tudjátok, amikor így megy a csónak, és mindenki hogy ül a csónakba, és minden a nyugodtnak tűnik, benne vagy egy kapcsolatban, és minden olyan nyugodtnak tűnik, de ez nem biztos, hogy minden jó is, azért, mert minden nyugodtnak tűnik. Merd egy kicsit megbillenteni a hajót. Kibillenteni a komfortzónájából az ember. Vannak családokban, amikor anyós, após, a gyerekek közti kapcsolat. Tudod, hogy nem jó. És nem mersz konfrontálódni. Nekünk férfiaknak akkor is konfrontálódni kell. És erről tudnám Bazsi is mesélni, és tudnék én is mesélni, most nem fogok, mert megy a felvétel. Szóval, ne félj konfrontálni szellemiségeket, vallásosságot, bűnt, ne futamodj el a nehézségek elől. Ne húzódj vissza, ne futamodj meg a támadások elől, ami helyes és ami igaz. Azt tartsd szem előtt, mer harcolni az igazságért. Oké, a 10. és az utolsó. Sajnos nincs részletesebben kifejteni ezeket a pontokat, de ha vannak kérdéseitek a végén, majd útközben vagy a nap folyamán nyugodtan tegyétek fel. Erszak közben.
Elmondjuk, hogy előre. Oké,
az utolsó pont. Mer kilépni hitben egy bátor férfi. Mikor Józsué elé odavitte Isten az ígéret földjét, azt mondta neki, hogy Józsué, ezt neked akarom adni. Hiszem azt, hogy Isten neked akarja adni az ígéret földjét. Minden család számára, minden ember számára van egy ígéret földje. Olvassuk el a Józsué 1:6-9. Józsué 1:6-9. És ez az utolsó ige, amivel Mivel szeretnél bátorítani benneteket? Józsi 1-6-9. Légy bátor és erős, mert te vezeted be ezt a népet arra a földre, hogy birtokba vegyék örökségüket. Hiszem azt, hogy te vagy az, aki a családodat be tudod vezetni az ígéret földjére, majd a leendő családodat. Most a saját életedről gondoskodj, utána a saját családodról. Te vagy az, aki be tudod vezetni. Szóval légy bátor és erős, ezt mondja a Biblia. Megesküdj őseiknek, hogy nekik adom azt a földet. Csak légy erős és nagyon bátor, hogy minden teljesen azt szerint a törvény és tanítás szerint cselekedj, amelyet Mózes, az én szolgám rendelt el számotokra. Ne térj el attól se jobbra, se balra, akkor minden sikerülni fog, amihez hozzáfogsz. A törvénykönyvét szüntelenül tanulmányozd, férfiak, ez is nektek szól, nekünk szól, szüntelenül tanulmányozok. Ígéd ismételd magadban, és gondolkodj azokon, hogy mindenben annak megfelelően járhass el. Ha így teszed, akkor minden utat sikeres lesz, és amiben belefogsz, felvirágzik. Ne feledd, én parancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Istened az örökkévaló van veled, akárhová mész. Hát ne félj semmitől, ne engedd, hogy bármi elbátortalanítsa. Fiúk, ez a mi ígénk, ez a ti ígétek. Meg tudod csinálni, amikor Isten hív valahova, ki kell merned lépni hitben, mert kilépni. Isten mindig értékeli azt, amikor kilépünk hitben, mindig válaszol. Amikor 3 évvel ezelőtt összeházasodtunk Csanival, előtte volt egy dilema, hogy hova fogunk költözni. Apukám felajánlotta azt, hogy hozzá oda költözhetünk, mert van 3 ingatlanja is most már. Viszont mi azt mondtuk, hogy mi semmiképpen nem akarunk oda költözni hozzá. Nem akarunk a szülők közelében lenni, pontosan azért, hogy mi, hogy a házasságunk egészséges sem tudjon növekedni az első pár évben. Meghoztuk azt a döntést is, hogy nem fogunk építkezni. Mert nem akartuk azt, hogy a házasságunk első pár éve arra menjen rá minden szabad időnk, hogy építkezünk. Mert ez kárára lett volna a házasságunknak. Láttam ezt rossz példákban. Viszont tudtuk, hogy ez a helyes, hogy ezt kell tennünk. Viszont nem volt se egy ingatlanunk. A szüleink nem tudtak venni nekünk, nem ajánlottak fel ingatlant, hogy hova költözünk. Szóval elkezdtem nézni albérleteket. És folyamatosan néztem az albérletet is. Tudtam azt, hogy Isten hív minket, Isten akar valamit tenni. Tudtam azt, hogy Isten elhívott minket az ígéret földjére. Kiléptem hívben, kiléptünk hívben. Férfiak, nektek kell ezt csinálnatok majd. Legyél te az, aki ilyenkor például albérletet keresel, vagy bármilyen fontos dolog a családod életében, legyél te az, aki megteszi az első lépést. Szóval elkezdtem keresni albérleteket, és jött ez az albérleti lehetőség. Nagyon-nagyon olcsó. Imádkoztunk természetesen. És azonnal lecsaptunk erre a lehetőségre, és ez egy csoda volt, hogy megkaptuk. Emlékszem, hogy utána nem tudtuk elhinni, hogy ennyi pénzért tudjuk ezt bérelni, ezt az albérletet a város közepén. De Isten megáldotta a hitbeli kilépést. Megáldotta azt, amikor kimertünk lépni, amikor nem mondtuk azt, hogy úgyse fog összejönni, szóval majd akkor majd valahogy el leszünk ott, kompromisszumot kötünk az apukámmal, és bevállaljuk ezt, de legalább lesz több pénz, marad több pénz. Nem. Az igazság neked az, ami vezet. Az, ami használ a házasságoknak, ami fontos, az értékes dolgokat helyez előtérbe, még akkor is, ha nehéz. Még akkor is, hogyha emberileg nincs semmi megoldás. Ne félj kilépni hitben. Mert kilépni. Isten válaszolni fog. Isten gondoskodni fog. Isten oda fogja neked adni. Nincs olyan akadály, ami ne tudnál végigmenni. Legyetek bátrak, férfiak. Legyetek bátrak, mert Isten jár előttetek. Nem ti mentek elő, Isten jár előttetek, Isten vágja az utat, Isten ad lehetőséget. Ugyanilyen az oltárnak is, amikor megkapta, hogy lett egy lakása. ugyanígy egy csomó dolog mondhatni az életben, amikor megkapott valaki egy munkahelyet, vagy a párját. Ne adjátok lejjebb. Ne adjátok lejjebb az elvárásaitokat a barátnőtökkel kapcsolatban, a feleségetekkel kapcsolatban. Tudjátok azt, hogy mi az, amit Isten neked akar adni, és ragaszkodj ahhoz. És Isten be fog vinni az ígéret földjére. Meg tudod csinálni. Minden benned van, amihez szükséged van ehhez. Minden. Isten szelleme benned él. Róma 8:11, ez az utolsó ige. És ez az ige az, amit az előbb abban a videóban láttunk. Annak a szövegére épül rá, ennek az igének a szövegére épül rá az a dicsőítő dal. És ez az utolsó vers, ige, amit felolvasok. Most már tényleg. Annak szelleme, aki feltámasztotta Jézust a halálból, bennetek lakik. Annak szelleme, aki feltámasztotta Jézust a halálból, bennetek lakik. Krisztus bennetek él. Ugyanaz az erő, ami feltámasztotta Jézust a halálból, benned él. Minden megvan, meg tud tenni. Mindenre képes vagy. Oké? Okay?